44. álom. Az egész tájat belepte a hó. A tópartján állva az apró hullámokat figyeltem. A reflexió fejtetőre állította a magasra nyúló fenyőket és a messzi havas hegycsúcsot. Élveztem a tájat, mindig is szerettem a fehéret. Nekem úgy tűnt, hogy tömör, erős és változékony, hisz minden szín benne van, csak ki kell csalni belőle. Nem éreztem a hideget. A tájtól eltérően körülöttem mindig meleg volt, mintha meleg aura övezné testemet. Eszembe jutott, hogy ilyesmi egyszer régen már megtörtént velem. Titóval vadászni voltunk Karagyorgyevón, András falván. Ott a katonák vigyáztak ránk. Tábortüzekkel melegítették fel az egész erdőt. Titó téli kabátot viselt, én pedig nyári öltönyben sétáltam mellette. Most is csak inget és egy vékony nadrágot viseltem, és nem fáztam. A hátizsákomban néhány szendvicset és egy üveg vizet vittem magammal. A tópartján deszkamóló állt. Rásétáltam, hogy közelebbről élvezzem a tájat. Amint ráálltam, megbillent. Akkor láttam, hogy nem múlóról, hanem tutajról van szó. Szerettem volna elindulni vele, de egyedül meg sem tudtam mozdítani. A sűrűn nőtt fenyők között megjelent egy középkorú, bajszos ember. Sötétebb arcszíne volt, rám mosolygott, de nem mertem rámondani, hogy cigány. Hosszú, földig érő, gyapjú fonállal hímzett, sárga subába burkolózott. Megirigyeltem a szépen hímzett, újatlan szűrjét. Felajánlotta, hogy segít, ha elviszem a tó másik partjára. Mivel nem ismertem, nem tudhattam, hogy jó vagy rossz ember, de a subájáról ítélve jó módú lehetett. A holmimat letettem a deszkákra, majd hosszú botokkal elindítottuk a tutajt. Utána is azokkal taszítottuk magunkat, hogy haladjunk. A tutaj a tó közepe felé úszott. Én elől irányítottam, a bajszos férfi pedig hátul állt. Azaz gondoltam, hogy áll, mert amikor megfordultam, láttam, hogy a hátizsákom mellett ül, és a szendvicsemet dézsmálja. Rámordultam, hogy ez mi dolog. Meg sem kérdezte, csak egyszerűen elvette az enyémet. Szabadkozott, elnézést kért, majd elmondta, hogy nagyon éhes, mert ma még semmit sem evett. A tó másik partja egyre messzebbnek tűnt. Hiába használtuk a botokat, csak nem közeledtünk hozzá. Azt is észrevettem, hogy elkapott bennünket egy áramlat. Gyorsabban haladtunk, de nem a part, hanem egy előbukkanó sziget felé. A víz fölé hajló fűszakoronái eltakarták a száraz földet. Beljebb tölgyfákat pillantottam meg. Elsőre lakatlan szigetnek tűnt. A subás férfira pillantottam, a vállát vonogatva csak azt mondta, nekem a sziget is jó. Különben én József, Jóska vagyok. Én pedig Árpád válaszoltam. Így mutatkoztunk be egymásnak. A tutajt erősen a sziget felé sodorta az áramlat. Az ütközést nem lehetett elkerülni, még ha akartuk volna, akkor sem. A part szakasz szélén kidőlt nyírfa állt autónkat. A tutaj akaratlanul is ott ért partot. Szerencsére olyan helyen, hogy ki tudtunk lépni a szigetre. Két okból is itt kötöttünk ki. Az egyik, hogy egyelőre nem is mehettünk tovább, a másik pedig, hogy érdekelt, van-e valaki, éle valaki a szigeten. Jóska ugrott ki elsőnek a tutajról. Olyan magabiztosan lépegetett előttem, hogy úgy tűnt, ismeri a szigetet. Sűrű erdőbe keveredtünk. A talaj egyre emelkedett. Dombtető felé haladtunk, kis idő múlva egy sziklákkal teli tisztásra értünk. Ott sík volt a talaj, de az előttünk álló terület végén alacsony kőszirt emelkedett. Az oromzat felső szintjéről patak csordogált, amely kisebb kaszkádokra oszlott. Nagyon idillikusnak tűnt a táj, addig a pillanatig, míg nem vettem észre a bozóttal eltakart acélfogas kerekeket. Ez a látvány felkeltette érdeklődésemet. Úgy gondoltam, ha szemét van, akkor itt emberek is voltak, vagy vannak. Közelebb mentem. Kiszabadítottam az indákkal benőtt alkatrészeket. Kiderült, hogy tényleg fogaskerekek, méghozzá nagyméretű és kisméretű óraszerkezethez. Ezek szerint itt a szigeten gyár vagy kisüzem van. Elképzelhetetlennek tűnt, hogy ebben a barátságos környezetben valami fémfeldolgozó üzem lehetne. Jóska felé fordultam, hogy megkérdezzem a véleményét. Ő ott állt a tisztáson, de nem rám, hanem valami neszre figyelt. A következő pillanatban mékas formára váltott a subája. Jóska behúzta a fejét és a kezeit. Annyira hasonlított egy szalmából készült mékaptárra, hogy engem is megtévesztett. De csak a meglepetésből felocsúdva tudtam odafigyelni, hogy utitársamon miért is keletkezett ez az átváltozás. A fák közül az erdő mélyéből előlépett egy csinos vöröshajú lány. Öltözéke alapján nem dolgozó nő lehetett. A kékes szürke és vörös testhez álló, de némely testrészén hiányos ruhája arra utalt, hogy a sziget tulajdonosa vagy legalábbis hercegnő lehetett. Nem mosolygott, de nem úgy nézett ki, mint aki haragszik, mert megbolygattuk területét. Végül is azt sem értettem, miért kellett Jóskának elbújnia egy ilyen gyönyörű lány elől. A lány úgy tett, mintha észre sem vett volna. Körülnézett a tisztáson, majd magabiztosan a kaptár, azaz Jóska irányába indult. Feltételeztem, hogy a kedves és ártatlan lány láttán Jóska kibújik rejtek helyéből, de nem ez történt. A vörös hajú lány mindkét tenyerét rátette a kaptár alakú subára. Kicsit várt, majd tenyeréből villámszerű, elektromos kisülések érték a kaptárt. A rémisztő jelenetet dermedten néztem végig. Meg sem mertem moccanni, különösen amikor a villámok következtében a kaptár, azaz Jóska subájával együtt eltűnt a tisztásról. Megijedtem, hogy most rajtam a sor. Nagyon féltem, mert a lány felém indult. Gyökeret eresztettek a lábaim, mozdulni sem bírtam. Amikor hozzám lépett, felém nyújtotta a jobb kezét. Éreztem, hogy ebben a mozdulatban minden lehetett. Kezdve a megsemmisüléstől a baráti kézfogásig. Épp ezért karjaimat testemhez szorítva tétován álltam. Te ki vagy? Szólalt meg magas szoprán hangon a lány és elmosolyodott. Én a sziget nemtője vagyok. A nevem Aranka. Még mindig nem mertem kezet fogni Arankával. Előbb szerettem volna megtudni, hová tűnt Jóska. Mi történt a subával, a Jóskával? Érdeklődtem megszeppenve. Aranka, látván, hogy félek kezet fogni vele, hátrébb állt. Jóska gonosz ember. Babonával foglalkozik, szellemeket űz. Állatokat kínoz, különösképpen madarakat. Semmi baja sem történt, csak visszatranszportáltam a partra, oda, ahonnan veled jött. A sziget, ahol álltam, tündöklő és varázslatos, a németországi fekete erdő része volt. Csak miután félelmem csillapodott, hallottam meg a madarak csicsergését. Rengeteg különböző madár lehetett, mert több hangon fütyültek, csiviteltek. Azért az egyiket, a kakuk madár hangját, a kakuk, vagyis inkább a hahu sajátos dallamát felismertem. Úgy tűnt, belőlük van a legtöbb. Talán a madarak éneklése és Aranka mosolya elhárította minden félelmemet. Most én nyújtottam jobbomat, Aranka elfogadta. Ezek szerint a madarak miatt jött ide Jóska, gondoltam magamban. Igen, a kakuk hangját ki nem állja, szólt Aranka. Mintha meghallotta volna gondolataimat. Minden alkalommal másként álcázza magát, de én túljárok az eszén. A sok kakuk hangból ítélve sok ilyen madár lehetett a szigeten. Jóska is azért jött, mert itt rengeteg van belőlük. Amit hallasz, az nem mind kakukmadár javította ki Aranka gondolataimat. Gyere, mutatok valamit. A kőszírt alatt, az oromzatnál, ahol a patak csordogált, rejtett bejárat tűnt elő, arra igyekeztünk. A vastag tölgyfa ajtón kapukopogtató díszelgett. De nem a hagyományos oroszlánfej szájából, hanem madárfej csőréből lógott ki a láncszem. Aranka megemelte a karikát, és odaütötte a vastag ajtódeszkához. Kakuk hangjelezte, hogy be lehet menni. Az ajtó mögött üveggel elválasztott két teremhez értünk. A fehér falak, a megvilágítás, a megépítés mind-mind arra utalt, hogy nem mindennapi helyiségben vagyok. Aranka mögöttem állt, és figyelte, mennyire elkápráztatott a látvány. Az első kisebb helyiségben robotkarok mozogtak. Számomra felfoghatatlan dolgokat készítettek, úgyhogy mindjárt átmentem a másik terembe. Az egy madár kifutó volt, főleg körülbelül 30 cm hosszú, karcsú, kékes-szürke színű madarakat láttam. Szárnyaikkal lassan csapkodtak, de mégis a levegőben maradtak. A másik fajta, vörhenyes, fekete pettyes inkább a vércséhez hasonlítható madár volt. Amikor megláttak bennünket, de inkább Aronkát, rögtön megszólaltak. A kakukk dallamát ismételgették. Hiszen ezek kakukk madarak, állapítottam meg nagy örömmel. Miért nem engeded ki őket, hogy szabadon repüljenek? Majd ha robotok, beépítik az óra szerkezetet, válaszolta. Az élő madarakba kérdeztem felháborodottan. Aranka vállat vont, majd megfordult, és elindult a kisebb terem felé, ahol a robotkarok dolgoztak. Utána mentem, mert vártam a magyarázatát, hisz ő volt az, aki Jóskát megbüntette, mert kínozza a madarakat, de hát ő is ugyanezt teszi. A robotkaros teremben sokkal kevesebb madarat láttam. Amikor Aranka megjelent, az egyik kakukk madár rászállt a kinyújtott tenyerére. Intett, hogy jöjjek közelebb. Amikor megálltam mögötte, a hátára fordította a madarat, és széthúzta altestét. Rengeteg fogaskerék és különböző vezeték bukkant elő. Rádöbbentem, hogy a volierben is mind robotmadarak voltak. Hangjuk már van, de még be kell építeni az óraszerkezetet, az időérzékelést. Mondd, Aranka, ha elkészülnek, mi lesz ezekkel a robotmadarakkal? Kiengeded őket, hogy repdessenek a szigeten? Nem válaszolt, de tudtam. Az a rengeteg madár hang, köztük kakukk hang, amelyet idejövet a szigeten hallottam, robotmadaraktól származik. Jóska tehát jócskán kiírthatta a madarakat, ha robotokkal kell őket pótolni. Egy feltevés motoszkált az agyamban, nem bírtam ki, hogy meg ne kérdezzem. Mondd, Aranka, te is robot vagy? Aranka erre a már régen várt kérdésre mosolyogva válaszolt. Mit gondolsz?